Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Bóka János, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek.
A Fidesz elnöke legutóbb tusványosan határozta meg a parlamenti frakció feladatát, az lesz a dolguk, hogy bizonyítsák, hogy a jobb oldal képes egy magasabb színvonalú kormányzást felmutatni, de azt is mondta, hogy itt most az önkritikus ellenzéki politika helyett egy átfogó ellenállási politikára kell váltani. Hogy lehet magasabb színvonalú kormányzást csinálni átfogó ellenállási politika keretei között, amikor ennek fogalmi eleme az együttneműködés?
Mi együttműködve nem működünk együtt. Ezt a feladatot kell megoldani majd valahogy az elkövetkező hetekben, hónapokban. Nyilván ez egy kísérleti terep. Ilyen politikai tapasztalat az utoljára a Kádár rendszer utolsó éveiben volt. Ugye ott volt egy olyan rendszer, ami mindenki számára nyilvánvalóan illegitim volt, ez senkiben meg sem fordult egy pillanatig sem, hogy egy legitim jogi és politikai rendszer keretei között kell a rendszerváltást előkészíteni és lemenedzselni, de ettől még voltak területek, ahol egyébként a magyar emberek különböző együttműködési, túlélési stratégiákat dolgoztak ki. Attól még, mert hogy a Kádár rendszer illegitim volt, attól még, aki felszállt a villamosra, az vett jegyet.
És aki mondjuk egy szabadon választott parlamenti választáson volt a Kádár rendszer végének egy ilyen szakasza, beült a parlamentbe?
Igen, az egy másik fajta együttműködési stratégia. Nyilván az a parlamenti képviselő, akit ott visszahívás után időközi választáson beválasztottak, az egyébként nem szabadon választott országgyűlésbe, az az országgyűlésben működve úgy tett, minthogyha egy szabadon választott országgyűlésben végezne politikai tevékenységet.
Tehát, aki Cservenkáné helyett beválasztottak, akit visszahívtak, az akkor egy más minőségű képviselővé vált egy régi rendszerű parlamentben? Tehát valahogy ez az analógia?
Illetve egész pontosan, tehát ez nem pontos analógia, mert hogy egyébként a Fidesz frakció részéről a jelenlegi országgyűlés legitimitását senki nem kérdőjelezi meg. Ugye szabad választásokon választottak országgyűlési képviselőket, akik teljes politikai mandátummal rendelkeznek, és nyilván ezért veszünk részt mi is az országgyűlés munkájában, mert hogy egyébként magát az intézményt legitimnek tekintjük, és az ott végzett munkát is fontosnak tartjuk.
A törvényeket is legitimnek tekintik, amit az országgyűlés kétharmada csinál?
Itt ez egy olyan kérdés, ami, megmondom őszintén, hogy én nagyon részletesen nem mennék bele, mert hogy az ellenállás szempontjából ennek csak annyiban van jelentősége, amennyiben a politikai ellenállás sikeressé vagy sikertelenné teszi. Tehát nyilván vannak bizonyos alaptételek, az, hogy a Sülyog Tamás helyére illegitim módon kerülő köztársasági elnököket nem tekintjük legitim köztársasági elnöknek, tehát semmilyen személyi kvalitás nem tudja legitimálni azt a helyzetet, ami ott kialakult. De a kérdés az nem az, hogy jogdogmatikai, meg elvi következetességgel hogyan tudjuk alakítani ezt a helyzetet, hanem hogy minden helyzetet a politikai lehetőség szempontjából mérlegeljük. Ugye nekünk olyan válaszokat kell adni ezekre a kívásokra, amikkel meg tudjuk szerezni arra a politikai mandátumot, a felhatalmazást, hogy az ellenállás eredményeképpen a sínről kizökkent jogállamisági helyzetet vissza tudjuk zökkenteni a sínre. Ezt ugye a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően alakult ki ez a jelenlegi helyzet. Kétharmados többsége van a Tisza pártnak és a Tisza kormánynak, és ők ezzel a kétharmados felhatalmazással visszaéltek. Nyilván nekünk az a feladatunk, hogy hasonló erői politikai felhatalmazást szerezzünk ennek a párt struktúrájától függetlenül ahhoz, hogy ezt a helyzetet visszazökkentsük a rendes kerékvágásban. Tehát én nem abban látom a feladatomat, hogy minden nap alkotmányjogászok hadával konzultálva megállapítsam, és akkor ezen a szavazáson részt vehetek-e, ezt a jogszabályt én betartom-e, erre a rendezvényre elmehetek-e, hogyha fölhúzzák a Magyar Nemzeti Lobogót a Kossuth téren, és ott lesz majd a köztársaság elnöki funkciót éppen betöltő személy, akkor én mellé állhatok-e, vagy nem. Nekünk ezekben a kérdésekben nem szabad elveszni a részletekben, és nem szabad dogmatikai merevségeken megkötnünk a saját kezünket, mert ez a politikai ellenállás a nap végén nem erősíteni, nem gyengíteni fogja. Pragmatikusan kell ehhez viszonyulni, politikai szempontok alapján mérlegelni ezeket a kérdéseket.
Tehát amikor például Forstófer Ágnes házelnök, ideiglenes elnök azt, hogy meghívja a parlamenti pártokat, akkor oda kisebb problémának gondolják elmenni, jól lehet illegitimnek tartják, mint távol maradni. Tehát egy gyors mérlegelésekre lesz szükség, mert valószínűleg az események egymás után fognak pörögni.
Igen, ez egyszerre nagy és kis probléma is volt. Nagyon nagy probléma volt, mert én éreztem egy bizonyos szándékot egyébként a házelnök asszony részéről, hogy ezt a találkozót az ideiglenes köztársaság elnöki pozíció legitimálására használja föl. Ugye ő maga jelentette be, hogy ő nem fog beköltözni a Sándor palotába, és egyébként napja jelentős részét az országházban tölti. Ezt a találkozót mégsem az országházba hívta össze, hanem a Sándor palotába, aminek nyilván van egy szimbolikus jelentősége. Tehát én vak lennék, ha nem látnám az emögött rejlő politikai szándékokat. De a helyzet az az, hogy elmondtuk, hogy ez a találkozó, illetve a mi részvételünk ezen a találkozón az ideiglenes köztársaság elnöki pozíciót nem legitimálja. De úgy gondolom, hogy a találkozónak a lényege nem is ez, hanem hogy volt egy olyan helyzet, amiről a magyar miniszterelnök azt állította, hogy egy nemzeti válsághelyzet, egy energiaellátási válsághelyzet. És úgy tűnik, hogy a magyar miniszterelnök nyitott volt arra, hogy erről a helyzetről, illetve a kormányzati intézkedésekről, ha egyáltalán beszélhetünk ilyenekről, tájékoztatja a parlamenti frakciók vezetőit, amivel jelzi azt, hogy valami nincsen rendjén, mert egyébként ez nem bevett gyakorlat, ugye a kormány a rendelkezésre álló eszközökkel szokta ezeket a válsághelyzeteket kezelni, ehhez nem kell behívni az ellenzéki pártoknak a frakcióvezetőit, hogy ezekkel konzultálják.
De szokott ez... ilyen lenni, azt hiszem, hogy még a Orbán Viktor miniszterelnök is csinált ilyet. Ritkán ugyan, de csinált.
Hát akkor került ilyenre sor, amikor a szomszédunkban kitört egy háború. Akkor volt egy ilyen. Most ugye az a helyzet, hogy szerintem ezt a tájékoztatást a miniszterelnök az országházban is megadhatta volna. A plenáris ülésen erről be lehet számolni, de éppen a kormány és a kormány többség javaslatára döntöttek úgy, hogy plenáris ülésre nem kerül sor, tehát ezt a tájékoztatót az országházban nem tudjuk megkapni. Szerintem, hogyha egy ilyen tájékoztatót a miniszterelnök akar adni, akkor nekem kutya kötelességem ezt meghallgatni, és hogyha lehet, akkor a válságkezelésben mondjuk jogalkotásra van szükség, akkor abban konstruktív módon részt venni. Ha ezt a tájékoztatást én az országházban kapom meg, az a legjobb, de ha nem kapom meg az országházban, én ezért a tájékoztatóért el tudok menni Nagyváradtéri metró megállóba, és ha ott kapom meg, ha pedig egy gyönyörű, szép, egyébként jelenleg törvényes lakó nélküli budai várépületben, akkor oda megyek.
Azt mondta egy helyütt, hogy a normalitás és a józanész hangja lesznek. Milyen technikát választottak erre, amikor a parlamentben a miniszterelnök minden csatát maga vív meg, és a vége mindig az, hogy felelősségre vonja az őt kérdező ellenzéki politikust valami korábbi cselekedete miatt?
Ez is egy nagy dilemma, és ezeket a vitákat a Fidesz frakcióban mi egymás között rendszeresen lefújtatjuk. Ugye az az alapvető kérdés, hogy én, mint ellenzéki parlamenti képviselő, mit keresek az országgyűlésben? Miért vagyok ott? Miért küldtek oda engem a választóim? És én hogyan tudok a leghatékonyabban ennek a politikai mandátumnak eleget tenni? Ugye az én megítélésem szerint a parlamentben alapvetően háromféle tevékenység zajlik. Az egyik tevékenység az az, hogy politikai és közéleti vitákat folytatunk. Ez tipikusan a napirend előtti felszólalásoknak a terepe. Ezek a politikai viták, ezek jelenleg erősen személyeskedő, verbálisan agresszív mederben zajlanak, és általában a miniszterelnök szándéka szerint a múltra irányulnak, nem pedig a jelenre vagy a jövőre.
Igazán mindig a süketek párbeszéde Igen. volt a napirend előtti felszólalás, mindenki a magáét mondta.
Igen.
De ez teljesen normális.
A másik a parlamenti jogalkotás, a törvényalkotás, ahol az arra jogosultak törvényjavaslatokat nyújtanak be, vagy határozati javaslatokat nyújtanak be. Ezeket megvitatjuk a plenárison, és megvitatjuk a szakbizottságokban, és ennek eredményeképpen a parlament gyakorolja a jogalkotó tevékenységét. Ugye itt is egy sajátos diszfunkciót látok. Ezek a javaslatok ezek rendkívül hektikusan érkeznek. Ezek a javaslatok ezek általában a társadalmi egyeztetés mellőzésével, és utána ráadásul sürgős vagy kivételes eljárási rendben kerülnek elfogadásra. Az elfogadott törvényeknek több mint a fele kivételes vagy sürgősségi eljárásban került elfogadásra, ami azt jelenti, hogy a szokásos jogalkotási eljárást nem tudjuk lefolytatni. A kormány többség nagyon kevés módosító javaslatunkat vette figyelembe, de ettől függetlenül ebben nekünk részt venni kutya kötelességünk, függetlenül attól, hogy egyébként a politikai klíma mi.
De ez egy más technika, mint amit a Fidesz csinált, amikor önálló képviselői indítványokkal működtette az országgyűlést, ahelyett, hogy a kormány előkészítés, egyeztetés, köröztetés, stb. Után később nyújtotta volna be?
Emiatt kaptunk számos kritikát az elmúlt időszakban, hogy nagy horderejű egyéni képviselőindítványokat nyújtottak be, és ezzel a társadalmi egyeztetést ki lehetett kapcsolni. De ilyen arányban a sürgős és a kivételes eljárás, mint a jelenlegi kormánytöbbség, ilyen arányban ezt mi sem vettük igénybe. Én itt látok egy nagyon erős elmozdulást abba az irányba, hogy az érdemi vitát a parlamentnek a termeiből száműzzék, vagy minimumra szorítsák. Nyilván ez az új kormánynak egy kezdett időszaka, meglátjuk, hogy ebből rendszer lesz-e, vagy ez csak a kormányváltás utáni politikai hívnek a megnyilvánulása, ezt látjuk, minden esetre a tendencia az nem szerencsés.
Ez volt a két funkció.
Ez még igen, és a harmadik funkció pedig a parlament, mint a végrehajtó hatalom a kormány tevékenységének az ellenőrzője. És erre vannak bejáratott parlamenti eszközök, ilyenek az interpellációk, kérdések, azonnali kérdések, írásbeli kérdések, stb. Itt is komoly diszfunkciót és problémát látok, mert hogyha nézi valaki ezeket a parlamenti közvetítéseket, ez még ugye a jogalkotási viták előtti rész, tehát ilyenkor az egyébként szerencsés módon megélénkülő érdeklődés még szokott tartani, mert ha jól értem, amikor az emberek bekapcsolják a közvetítést, akkor meg szokták nézni a szikrázó napirend előtti felszólalásokat.
És egyre többen. Lassan egy komoly műsorra válik
komoly, a parlamenti komoly, közvetítés. 90-es évek eleje óta nem volt ilyen népszerű a parlamenti közvetítés. Akkor is az újdonság erejével hatott, meg nyilván most is az újdonság erejével hat. És azt látom, hogy ezt a ketrec harcot, ezt mindenki meg szokta nézni, aki nézi a parlamenti közvetítés az elén, és utána a nézők egy jelentős része marad még az interpellációkra, kérdésekre, azonnali kérdésekre, és aztán szépen egy elkopnak a jogalkotási viták végére, amik néha éjszakákban nyúlnak. De ezeket még meg szokták nézni, és hogyha ezeket megnézik, abból azért látszik, hogy a legritkább esetben kap az interpelláló érdemi választ az interpellációra. Általában valamilyen személyeskedő megjegyzésbe foglalt visszaszúrás van, vagy elmúlt 16 évezés van, és ezzel a párbeszéd le is zajlik. Vannak kivételek is, volt olyan ülésnap, amikor 3 egymást követő interpellációra adott választ fogadott el az ellenzék, mert hogy azok olyan konstruktívak voltak, tehát nem arról van szó, hogy az ellenzék az eleve elzárkózik attól, hogy az interpellációra adott válaszokat elfogadja, ha azok értelmesek, hanem arról van szó, hogy a kormányzati tevékenység van annak hiányának a beismerése helyett egyelőre még visszafelé mutogatás zajlik, de nyilván ez is idő kérdése, néhány hónappal vagyunk a kormányalakításon túl, talán ez ebben az átmeneti időszakban még politikai törvényszerűség, bár szerintem nem szerencsés, de a politika vas törvényeit én is elfogadom, mert hogy ezt a játékot játszom én is, de gondolom egy év múlva, amikor egy konkrét kormányzati intézkedés hiányát, vagy annak a fonákságait veszük napirendre, akkor már nagyon nehéz lesz visszamutogatni az előző kormányokra.
Élnek a törvényalkotás, a törvényjavaslatok a megírásának, kidolgozásának módszerével? Rendkívül melós szokott lenni, azt nagyon jól meg kell csinálni, hogy ne lehessen belekötni. Úgyhogy nincs rá esély, hogy elfogadják.
Igen, nekünk vannak futó törvényjavaslataink, több ilyen is van. Amit érdemes talán megnézni, a társorozatba vétel előtt áll még, mert ugye itt a kormány többségnek a parlamenti labirintusban az a gyakorlata, hogy ezeket a javaslatokat nem veszi társorozatba, így érdemi vitája a plenárison nem történhet meg. Ez a mindenkori kormány többségnek a szíve joga. De például mi benyújtottunk egy törvényjavaslatot, ami a Tisza párt többször elhangzott választási ígéretének megfelelően a gyógyszerek és gyógyhatású készítmények teljes körére nézve áfa csökkentést hajtana végre, nem pedig csak a vényköteles gyógyszerek esetében. Ez a törvényjavaslat, ez ott fekszik a ház előtt, ez bármikor társorozatban lehetne venni. Ehhez képest ugye a kormány javaslata van most társorozatban véve, ami kizárólag a vényköteles gyógyszerek esetében biztosítja ezt. De ezekkel az eszközökkel rendszeresen élünk. A KDNP-nek is van egy társorozatban nem vett törvényjavaslata, ami a kiskorúak közösségi platform használatával, illetve internetes hozzáférésével foglalkozik, és ott próbál intézkedésekre javaslatot tenni, hogy hogyan lehetne tagállami szabályozást ezen a területen bevezetni, ami szerintem érdemes a vitára.
Részben tartozik csak a törvényalkotáshoz, a frakciós szerverek sorsáról, az abból származó adatokról, a bűnüldöző hatóságtól kaptak bármilyen értesítést, vagy egyelőre még dolgoznak rajta? És önök tudnak-e dolgozni a szervereken?
Ja, a pártnak a szervereit elvitték.
De ez nem a frakció szerver.
Ez nem a frakció szerver, de a pártnak a szervereit elvitték, és nem világos, hogy ezeket a szervereket mikor kapjuk vissza, ezekről nincsen tájékoztatás. A szerverek azok tartalmazzák a pártnak a teljes levelezését, a tagnyilvántartását, a belső adatbázisait, ami azt jelenti, hogy a Fidesz mint párt természetesen működik, mert alternatív módon tudjuk egymással tartani a kapcsolatot, még csak föl tudjuk venni a telefont, mindenkinek van magán e-mail címe is, tehát
sétálnak van, a normafáminságvár idejében.
Igen, igen, tehát ahogy is mondjam, a földalattiságnak és az illegalitásnak különböző fokozatait ismerjük, próbálnak, és ugye vannak a, ráadásul ugye a Fidesz nagy öregei között vannak olyanok, akiknek személyes tapasztalatuk is van, hogy hogyan kell egy fél legális struktúrát konspirált módon létrehozni és működtetni, tehát ez ilyen tapasztalatok vannak, és látom, és néhányuk szemében fölcsillant a régi tűz, hogy most végre vissza lehet nyúlni azokhoz az eszközökhez, amiket egy időben alkalmaztak, és már melegítik az sorban a stencilgépeket, mint annak idején. De
szóval egyébként
és akkor nyomdagépet visszük egyik lakásról a másikra, hogy 2-3 napnál sehol ne legyen hosszabb ideig. Tehát vannak tapasztalatok ezzel kapcsolatban, de a párt egyébként működik, de nyilvánvaló, hogy a szándék az arra irányult, hogy a párt működését ellehetetlenítsék. Tehát itt nem arról van szó, hogy egyébként az eljáró hatóságok számára ne lett volna az technikailag lehetséges, hogy valamilyen szabad címszavas keresés vagy bármi alapján leszűrhessék azokat az adatokat, ami a nyomozáshoz nekik szükséges. Nyilván egyébként a Fidesz mint párt a nyomozó hatóságokkal való teljes körű együttműködés pozícióját vette fel, de amikor azt látjuk, hogy ennek ellenére elviszik a teljes szerverállományt, a teljes adattartalommal, ott azért nehéz nem arra gondolni, hogy bizonyos politikai megfontolások is meghúzódnak e mögött, nem kizárólag a nyomozati érdek. A frakció infrastruktúrája jelenleg érintetlen, tehát a frakció működőképes, a frakció adathordozói adatbázisai megvannak, mi teljesen operatívak vagyunk. Tehát egyelőre a frakció működését nem fenyegetik ilyen adminisztratív akadályok.
Arról döntöttek már, hogy személyi döntésekben, bármilyen kinevezésben részt vesznek-e? És ha igen, akkor javasolnak-e, vagy azt mondják, hogy nem vesznek benne részt?
Ezt megint a politikai haszonelvűség határozza meg. Tehát például abban az esetben, hogyha egy illegitim módon eltávolított alkotmányos szerv vezetőjének a pótlásáról van szó, akkor ott az érvek az ellen szólnak, hogy ebben mi konstruktívan vegyünk részt. De ha például van egy testület vagy egy kuratórium, ahova az ellenzék jelölhet tagokat, szerintem a mi politikai érdekeink azt diktálják, hogy vegyünk részt, legyünk ott, a vitákban szerepeljünk, a rendelkezésre álló információkhoz férjünk hozzá, mert a hatékony ellenzéki és egyébként ellenállási tevékenységhez is szerintem szükséges.
Van most valamilyen operatív viszony a pártelnök, a választmány, az elnökség meg a frakció között, vagy mindenki önállóan tevékenykedik, mint a nincsák?
Itt természetesen van koordináció. A Fidesz elnöksége az ebből a szempontból egy jól összerakott testület, mert hogy az elnökségben helyet foglal a pártelnök, az elnökségben helyet foglal a Fidesznek a parlamenti frakcióvezetője, aki én vagyok, és én személyesen egyébként a Fidesz egyik alelnöke is vagyok. Az elnökségben helyet foglal a választmány elnöke, és az elnökség ülésekre állandó meghívott a Fidesz Európai Parlamenti Delegációjának vezetője, és Gál Kinga egyébként alelnök is. Tehát úgy látom, hogy a koordinációnak a személy meg a szervezeti feltételei adottak. Ugyanakkor ez egy bevett és következetesen vitt gyakorlat, hogy a frakció és az Európai Parlamenti frakció is stratégiai autonómiával rendelkezik. Ami azt jelenti, hogy akár stratégiai jelentőségű kérdésekben is önállóan állást foglalhat, mindaddig, amíg a Fidesz politikai közösség által meghatározott irányt követi. Ez fontos az én szempontomból is, mert mint frakcióvezető nekem politikai felelősséggel kell vezetnem a frakciót. Ez érettséget, önállóságot követel meg, és az, hogy felnőttnek tekintsük mindazokat a szereplőket, akik a döntéshozatalban részt vesznek. Ez a frakciónak is fontos, a frakciós főnő ahhoz a feladathoz, hogy nem a politikai kézi vezélés vagy mikromanagement állapotában van, hanem felelősen kell képviselnie, és adott helyzetben akár nehéz politikai döntéseket is a helyszínen, a körülmények ismeretében kell meghozni. Szerintem ez jót tesz a frakciónak és a képviselőknek is.
Az reális, hogy körülbelül a frakció 15%-ának cseréjére készül, vagy nem?
Ez egy reális célkitűzés, szerintem szükséges is. Ugye bizonyos változásokat már bejelentettünk, ugye bejött Horta Jólivér és Palóc Andrea frakcióba, ami szerintem nagyon, nagyon jó döntés. Úgy gondolom, hogy fiatal, dinamikus, jól kommunikáló, és egyébként és nagyon komoly szakmai kompetenciával rendelkező képviselők jöttek be, akiknek a szívük és az eszük is a helyén van. Ez a folyamat még nem ért véget, hogy nyilván én mindig megkapom ezeket a kérdéseket, hogy de mikor, ki, hogyan, és miért, és ki jön be helyette. Ezeknek én nem akarok elébe menni. Annyit tudok itt és most elmondani, hogy ez a folyamat még nem ért véget. Egy olyan frakciót szeretnénk összerakni, ami meg tudja jeleníteni egyrészt a politikai közösség sokféleségét, másrészt pedig megmutatja azt, hogy milyen kommunikációval, milyen témákban és milyen irányba akarunk előre menni azért, hogy a Fideszt egy vonzó és a következő választáson a győzelem esélyével induló politikai közösségi formájuk.
Hogyan kell számolnia azokkal, akiknek a jelenlegi szabályozás szerint parlamenti jövője nem lehet a mandátumkorlátozás miatt?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, és ennek van egy emberi oldala is. Tehát nyilván, hogyha valaki tisztában van azzal, hogy a következő parlamenti választáson már nem lehet jelölt, akkor önkéntelenül is elkezd gondolkodni azon, hogy az ő személyes és politikai jövője hogyan alakul, hogyha ő nem lett képviselő. De azt gondolom, hogy ez mindenkinek a nap végén az egyéni döntése kell, hogy legyen, hogy érzi-e magában azt a politikai ambíciót, felelősséget, energiát, kezdeményezőkészséget, megvan-e benne az a tűz, ami viszi előre függetlenül attól, hogy a 2030-es parlamenti választáson tud-e indulni, vagy nem tud indulni. És úgy gondolom, hogy azoknak kell maradniuk a frakcióban, akik ezt a tüzet, ezt a lendületet érzik magukban. Nyilván a politikai közösségünket sokféleképpen lehet szolgálni parlamenti képviselőként, lehet szolgálni más minőségben is, lehet szolgálni úgy, hogy előre lépünk kettőt, lehet szolgálni úgy, hogy hátra lépünk kettőt. Nyilván ezeket az egyéni szempontokat és ambíciókat a politikai közösség érdekével össze kell hangolni.
De akkor sem töltheti ki végig, mert a következő választásra nyilvánvalóan föl kell építeni valakit, aki helyette indul annak, aki technikailag nem indulhat.
Igen, de ezek elsősorban technikai meg taktikai kérdések. Nyilván egy parlamenti frakcióban csak az ülhet be, aki jelenleg az országos listán szerepel, vagy akit egyéni választókerületben képviselőként megválasztanak, mondjuk egy megüresedő mandátum helyére.
Valahol nyerni kell.
De ahhoz valahol nyerni kell. És én azért ott azt nem gondolom, hogy a jelenlegi országos listánk határozza meg azt, hogy a következő parlamenti választáson kik lesznek a jelöltjeink. De éppen egyébként a Tisza párt története az, amelyik megmutatja, hogy politikai karaktereket, politikai szereplőket nem csak a parlamentben lehet építeni, hanem a parlamenten kívül is. És a mi mondásunk az, hogy az a fajta politikai tevékenység, amit most az egyszerűség kedvéért írjunk le politikai ellenállás címén, ezt a tevékenységet a parlamenten belül és a parlamenten kívül is kell folytatni. És hogyha a Fideszt, ahogy Orbán Viktor Tusnádfürdőn elmondta, egy inkubátorháznak tekintjük, ahol közösségeket, politikai szereplőket, kezdeményezéseket próbálunk segíteni, támogatni, mindazokat, akik a Szabadság koalíciójához akarnak és tudnak csatlakozni, akkor ennek csak egyik terepe a parlament. És lehet, hogy a hosszú távú politikai jövőt, a politikai közösségünk jövőjét tekintve nem is feltétlenül a legfontosabb vagy a meghatározó terep, de nyilván az a terep, ahol a politikai tehetség, a kommunikációs készségek és a kormányzó képesség az meg tud mutatkozni.
Említette, hogy nem feltétlenül a mindenkori parlamenti terep a legfontosabb az építkezésben. Új receptet csinálnak, vagy visszahozzák az egyszer már nagyon sikeres régit, a polgári köröket terepmunkával? Ende Csaba éppen felszabadult.
Polgári körök tapasztalata az most is nagyon fontos. Szerintem ezt egy az egyben nem lehet lemásolni, megismételni, mert hogy most lehet, hogy bonyolultan fogom magamat kifejezni, de ugye a társadalmi nyilvánosság meg a politikai kommunikációnak a természete az alapvetően megváltozott az elmúlt egy-két évtizedben. Tehát akkor, amikor a polgári körök alakultak, akkor a Facebook és az internet világa az egyáltalán nem volt olyan meghatározó, mint most. A fiatalok politika fogyasztási meg közéleti részvételi attitűdjei azok teljesen mások voltak, és egyáltalán akkor úgy tűnt, hogy vannak olyan emberek, vannak olyan csoportok, akik a politikából sohasem bevonhatóak, vagy attól mindig távol fogják tartani magukat, tehát mondjuk az a részvételi arány, ami a legutóbbi választáson volt, az elképzelhetetlen lett volna mondjuk egy évtizeddel ezelőtt.
De lehet, hogy megváltozott de a világ. Oda mentek az emberek a lábbal a szavazófülkébe.
Így van. Ebben teljesen igaza van, és úgy gondolom, hogy a mi politikai közösség építkezésünknek is erre reflektálnia kell. Vagyis az akkori polgári köri gyakorlat az nem megismételhető, de valami ehhez nagyon hasonló folyamat az, amit nekünk segíteni, támogatni kell.
Szervezni, vagy segíteni? A kettő
ugyanaz. Segíteni. A tapasztalat az, hogy ez a fajta közösség szervezés, ez fölülről lefelé nem működik. Vagy sőt, nem csak, hogy nem működik, hanem egyenesen kontraproduktív. Mert egy idő után ugye önmaga paródiájába fordul át.
És nem mondja meg nekem a városi nadrágos ember, hogy kell gondolkodni, hanem segítsen.
Meg egyáltalán, hogyha amikor mobilizálni szeretnék, vagy keresek valamilyen helyi ügyet, ami mögé egy közösség odaállítható, vagy egy olyan országos témát, ami embereket megmozgat, vagy hasonlóan gondolkodó emberek csoportjai egyszerűen csak elkezdenek beszélgetni olyan kérdésekről, ami őket érdekli, azt agyon tudja nyomni az, hogyha egy meghatározó vagy nehézsúlyú politikus erre az egész kezdeményezésre ráül.
De milyen témákat lehet találni? El tudom képzelni, hogy egy szennyező akugyár ellen segít a Fidesz ellenállást szervezni. Szóval nehéz elképzelni olyan témákat.
Igen, éppen ezért a Fidesz ezekben a folyamatokban nem is mint politikai párt vesz részt. Ugye az inkubátorház az éppen azt jelenti, hogy infrastruktúrát adok ezeknek a közösségeknek, anélkül, hogy a politikai tartalomra mint párt szeretnék ráülni.
De ingyen kibérelném a művelődési ház nagy termét, hogy melegben vitatkozhassak?
Hát ez egy lehetőség. Ez egy lehetőség, mert van, ahol éppen ez hiányzik. Uh-huh. De van, ahol lehet az hiányzik csak, hogy hogyan tudok egy Facebook csoportot úgy létrehozni, hogy az hatékonyan működjön. És utána ez a kezdeményezés megy előre. És egyébként a téma az utcán hever, mert nyilván Nyugat-Magyarországon egy csomó embert foglalkoztat, hogy akkor most van-e azbest az aszfaltban, vagy nincs azbest az aszfaltban. És hogy az, amit a kormány javaslatként megfogalmaz ennek az azbestnek az eltávolítására, az jó, vagy nem jó. Ezek olyan kérdések, amikről lehet értelmesen beszélgetni. És persze vannak olyan kérdések, amik ezen a helyi jelentőségen túlmutatnak. Tehát azt gondolom, hogy a mi jobboldali politikai közösségünk az egy rendkívül sokféle, sokszínű közösség, és ez a közösség, ez valamilyen módon viszonyul a Fideszhez, mint politikai párthoz. De a választási eredmény azt mutatta, hogy egyébként a konzervatív, jobboldali politikai közösségnek a határai, azok most már a választási eredmény alapján messze túlmutatnak a Fidesz, mint párt közösségnek a határain. És az a kérdés, hogy mi hogyan tudunk segíteni ennek a politikai közösségnek, hogy megfelelő képviseletet kapjanak mindazok a témák, értékek, érdekek, amikkel ez a közösség tud azonosulni, hogy mi ebben tudunk-e hasznosak lenni. És ennek az új kereteit meg az eszközét kell megtalálni. Ezt nem akarom nagyon elméleti jelenségé dimenzionálni, de ugye eddig arról volt szó az elmúlt 16 évben, hogy a Fidesz egy kormánypárt volt, ez a kormánypárt a kormányzásnak az eszköze volt. És ennek megfelelően egy ilyen katonai szervezettséggel rendelkező infrastruktúra volt, ahol nyilván az önálló kezdeményezéseknek, a fősodortól eltérő kommunikációnak rendkívül korlátozott terepe volt. De most éppen ezt kellene kinyitnunk, hogy ezek az energiák felszabaduljanak, és akkor lehessen látni azt, hogy milyen mozaikokból áll össze valójában ez a politikai közösség, és az, hogy ezek a mozaikok hogyan néznek ki, az mindegy is, mindaddig, amíg mindenki úgy gondolja, hogy van egy nagy közös freskó, és minden kis mozaik darab ennek a közös freskónak a része.
Hogy látja belülről? Összefele kovácsolódik a politikai közösségük, vagy éppen szétfele megy? Azért kérdezem, mert Ferenc Orsolya meg Navracsics Tibor, mintha valamilyen más politikai formáció létrehozásán gondolkodnának, de nem mondják meg világosan. A Medián mára éppen kimérte, hogy ha a Fidesz úgynevezett polgári arculatú politikusai elindulnának önállóan egy választáson, simán bejutnának a parlamentbe. A KDNP augusztusban csinál egy tisztújítást, és a vitaanyaguk arról szól, hogy le kell jönni a csak a Fidesz hozzáállásról önállóan kell megmutatni. Önálló pártszervezet, önálló választókerületi szervezet. Úgyhogy lehet, hogy több konkurensük is lesz ugyanazon az oldalon, a Mi Hazánk mellett, aki már így is van.
Én ezt nem a Fidesz mint párt oldaláról közelíteném meg, hanem a politikai közösség képviselete oldaláról. Tehát szerintem arról van szó, hogy van egy politikai közösség, ami Magyarországon egy meghatározó politikai közösség, és ez a politikai közösség keres képviseletet magának. Szerintem ez egy teljesen természetes folyamat, és az a kérdés, hogy e köré, a politikai közösség köré milyen pártstruktúrát tudunk rajzolni, nem pedig az a kérdés, hogy ezt a politikai közösséget a Fidesz mint párt keretei közé hogyan tudjuk betuszakolni. És el kell fogadni azt, de ugye most néhány hónappal vagyunk a választások után, és 3 hónappal, tehát kevesebb, mint 100 nappal a kormány megalakulása után. Tehát azt mondani, hogy mi lesz az a struktúra, amiben ez a politikai közösség a győzelem esélyével tud indulni a következő parlamenti választáson, ez nagyon korai.
Nem lehet még mondani, hogy az egy a tábor, egy a zászló marad-e, vagy hogy helyette mi lesz?
Igen, szerintem most még nem is érdemes ezzel foglalkozni, mert akik ezzel foglalkoznak, hogy ki marad a Fideszben, ki megy a Fideszben, hány felé szakad, kivel áll össze, kivel nem áll össze, ez olyan beszélgetés, ami a mi politikai közösségünk szempontjából szerintem ez destruktív beszélgetés. Ugyanis nekünk most nem az a célunk, hogy valamilyen pártstruktúrát tartósítsunk, konzerváljunk, vagy most eldöntsük, hogy milyen színekben, milyen név alatt, milyen koalícióban, milyen szövetségben indulunk 4 év múlva választáson. Nekünk az a feladatunk, hogy ezt a politikai közösséget, ami egyébként a kérdésére válaszolva nyilván számában összehúzódott, de kohéziójában, energiájában, összetartásában, összekapaszkodásában meg erősödött. Tehát én olyan energiákat látok előjönni, nem csak Tusnádfürdőn, ami ebből a szempontból nekem egy fantasztikus élmény volt, nekem ez az 5. tusványosom Zsinórban, és ezt a fajta összekapaszkodást, közösségi érzést, ezt az energiát, ezt az előző Tusnádfürdői találkozókon nem tapasztaltam. De ugyanaz van szerte az országban, amikor odajönnek az emberek, azt mondják, hogy tartsunk ki, dolgozzunk, ne adjuk fel, miben tudnak segíteni, hogyan tudnak használni. Ez a közösség, ez olyan, mint a bakelit, tehát ez nyomásra és hőre keményedik. És azt látom, hogy ez a kemény mag, ez egy nagyon jó építkezési alap, hogy akkor, amikor azok számára, akik nem ránk szavaztak az előző választáson, azok számára is érdekes lesz majd az, amit mi Magyarországról és a magyar emberek jövőjéről mondunk, mert ugye nyilván néhány hónappal a választások után ez nem feltétlenül érdekes, mert őket most az érdekli, hogy a kétharmados többséggel rendelkező Tisza mihez kezd az országgal, és szerintem nekünk a parlamentben is egyébként ezzel kell foglalkozni, mert azért vagyunk ott, hogy a kormány mihez kezd az országgal, és mi ezzel szemben milyen kritikát, javaslatot, alternatívát tudunk megfogalmazni, tehát nem feltétlenül magunkkal kell foglalkozni a parlamentben. De ha majd valamikor a politikai, a magyar választóknak a jelentős része majd elkezd érdeklődni az iránt is, hogy mi milyen válaszokat adunk ezekre a kérdésekre, akkor mi egy nyitott és befogadó politikai közösség legyünk, amihez ők is tudnak majd kapcsolódni.
Az önkritikát, aminek most nincs itt az ideje, a miniszterelnök szerint ezt átugorják, vagy csak elhalasztják? Mert ha végleg átugorják, akkor boldogan fogja vállalni mindenki más önökön kívül. És el fog mondani minden rosszat, amit csak lehet, de abban nem lesz beleszólásuk, mert azt fogják mondani, hogy hallgatnak.
Igen, itt szerintem a kritikának a megspórolása, az átugrása, a megkerülése az nem helyes. De ez a nagy kérdés az, hogy ezt a kritikát, ezt hogyan végzem, és az önkritikus megközelítésnek az eredménye az miben mutatkozik meg. Nyilván a politikai ellenfeleink, azok nagyon szeretnének fideszes flagellás meneteket látni szerte az országban, ahol a politikusok megvesszőzik magukat, és a ruhájukat megtépve, a mellüket verve bocsánatot kérnek mindenért, ami az elmúlt 16 éve történt. Csak az a kérdés, hogy ez a politikai alternatíva, meg a politikai közösség szempontjából jó vagy nem jó. Ugyanis önmagában attól, hogy én flagellás menetet indítok Budapesten, megtépem a ruháimat és verem a mellemet, ebből a jövőre nézve semmi nem következik. Ez csak a múlttal kapcsolatos jelenlegi Tiszás narratívát erősíti. És nyilván ezért van óriási nyomás a Tiszapárt, meg a jelenlegi kormánypárti médiumok részéről, hogy ezt a fajta beszélgetést folytassuk, hogy milyen hibákat követtünk el, azért ki a felelős, mert ezek a viták, ezek így önmagában nem futnak ki sehova, és nem is ez a célja, hogy ez a vita bárhova kifusson, a politikai ellenfeleinknek az a célja, hogy az ő elmúlt 16 évről alkotott politikai mítoszukat megerősítse.
Minden győztes politikának az a célja, hogy ez, az előzőt lefesse a saját íze szerint.
Pontosan ezért én úgy gondolom, hogy az önkritikus megközelítésnek nem is így kell kinéznie, hanem úgy kell kinéznie, hogy az, amit én a jövőre nézve mondok, ahogyan én a parlamentben viselkedek, ahogyan én a civil szervezetekkel viselkedek, ahogyan én a sajtóval viselkedek, amilyen politikai alternatívákat felkínálok, ahogyan én a politikai közösségemben a konzultációkat lefolytatom, abból az következik-e, hogy az én, hogy én levontam az elmúlt kormányzati ciklusok tapasztalatait, vagy nem. És ez nem egy flagellás menetben fog megjelenni, hanem ez az általam kínált politikai alternatívában fog megjelenni. Ha az általam a jövőre nézve kínált politikai alternatíva olyan, amiből a támogatóink és az ellenfeleink is azt a következtetést vonják le, hogy mi ezeket a tanulságokat megértettük és levontuk, akkor ez az önkritikus folyamat, ez végbe ment. Ha nem, akkor nem, függetlenül attól, hogy hány flagellás menetet szervezek az országban.
Tehát, hogyha valamit nagyon másképp fognak csinálni, mint amit 16 év alatt volt alkalmunk megszokni, akkor az azt is fogja jelenteni, hogy valamit nagyon megértettek, és látják, hogy az úgy nem volt jó.
Talán ez egy jó értelmezés annak, amit mondtam, de ehhez kapcsolódik egy hitelességi kérdés is azért, hogy teljesen őszinte legyek. Tehát ugye a hitelességi kérdés az úgy néz ki, hogy most az üléspontom határozza meg az álláspontomat, vagy nem. Mert ugye azért, most legyünk őszinték, az egy elég komoly kritika, és komolyan is kell venni, hogy bizonyos dolgokat én kormányon így csináltam, és most csak azért mondom ennek az ellenkezőjét, vagy azért mondok ettől eltérő dolgokat, mert most ellenzékben vagyok. Most az a kérdés, hogy az emberek elhiszik-e ezt nekem, hogy az az alternatíva, amit én fölkínálok, az nem egy ellenzéki alternatíva, hanem adott esetben én kormányon is ezt követném. Ezen dolgozni kell, mert ehhez kellenek hiteles személyek, ehhez kellenek hiteles politikák, ehhez kellenek hiteles folyamatok. Nyilván 3 hónappal az új kormány megalakulását követően azt nem lehet elvárni, hogy ez kész teljes fegyverzetben pattanjon elő, mint Pallas Athéné Zeusz fejéből, de ezeket a stációkat, ezeket végig kell járni, ez a hitelesség újraépítésének, felépítésének a folyamata, ami hosszú ideig tart, és ennek egyetlen egy lépése sem lesz megspórolható.
Gulyás Gergely, Szijjártó Péter, Lázár János, Rogán Antal, ők most, mintha kívül maradnának a politikából. Ez végleges? Nagyon ismert arcai a Fidesznek, Lázár János pedig talán a második legtöbbet melózó ember volt a kampányban. De most eltűnt.
Ezt is én úgy tudom értelmezni, hogy a politikai közösségünknek mi áll az érdekében. Egyikük esetében sem kérdőjelezem meg azt, és szerintem senki nem kérdőjelezheti meg azt, hogy a politikai közösségünk iránti elkötelezettségük az abszolút és feltétlen. Vagyis...
Szijjártó Péternél sem? Azért kibeszállni a civil, az üzleti szférába, ez nagyon véglegesnek tűnik.
Én azt mondom, erről ugye Orbán Viktor is nyilatkozott, és... Talán ez olyan kérdés, amit Szijjártó Péternek kellene direktbe feltenni, és akkor ő erre tudna válaszolni, mert én ugye nem az ő szóvivőjeként működök. Nincs ilyen tervem. De ugye az a helyzet, hogy nyilván egy rendkívül nehéz mérlegelési folyamat végén Szijjártó Péter egyébként Orbán Viktorral konzultálva arra a következtetésre jutott, hogy adott körülmények között ez... nem csak, és nem is elsősorban Szijjártó Péter egyéni ambíciója, hanem a politikai közösségünk érdeke szempontjából is a jobb döntés. És az, hogy neki vezette vissza útja a direkt politizálásba, szerintem erről nagyon nehéz most nyilatkozni. Ha a magyar politika történetet nézem, akkor a rendszerváltás óta az egyetlen tanulság az, hogy sohasem mond, hogy soha. Mikor 1990-ben megnéztük a választás eredményét, én még akkor... 11 néhány éves fiatal gyerek voltam, de ennyit már értettem. 1990-ben mindenki azt a következtetést vonta le, hogy az MSZNP utód pártjának nincsen visszaútja a magyar politikában itt a vége, aztán 1994-ben máshogy lett. És tehát azért mondom, hogy ilyet mondani Magyarországon, hogy kinek ért véget a politikai karrieri, és kinek nem, milyen kontextusban tud valaki visszatérni a politikába, és milyen kontextusban kizárt teszem, én ilyen messzire nem mennék, de úgy gondolom, hogy ezek a döntések, ezek nem kizárólag személyes ambíciók, hanem a politikai közösség érdekmérlegelése alapján születtek. Nálunk ez úgy is szolgálhatja valaki, ahogy említettem a közösséget, hogy előrelépkedtünk, és úgy is szolgálhatja valaki, hogy hátralépkedtünk.
Az Orbán Balázs, Szekeres Pál csere parlament, Európai Parlament között, ez napirenden van még?
Igen, erről van döntés, és ennek a végrehajtása zajlik is. Ugye itt az Európai Parlament eljárásai kicsit bonyolultabbak, mert a Magyarországgyűlésben az a helyzet, hogyha egy képviselő lemond a mandátumáról, és erről az országgyűlés elnökét nyilatkozatba tájékoztatja, akkor a nyilatkozat készhez vételével a mandátuma meg is szűnik. De az Európai Parlamentben ez nem ilyen egyszerű, mert ott a képviselői lemondást az Európai Parlamentnek tudomásul kell vennie, vagyis a mandátum addig nem szűnik meg, amíg erről az Európai Parlament plénuma nem határoz. Márpedig ez leghamarabb majd valamikor augusztus végén, szeptember elején történhet, és akkor kerülhet sor erre a cserére, de ez folyamatban van, ez egy eldöntött tény, tehát itt lesz egy váltás Orbán Balázs és Szekeres Pál között.
Az alkotmánybírósági eljárást mennyire tartják alkalmazhatónak a kormány szándékának korlátozásában? A negyedik módosítás óta tartalmi vizsgálatnak ott nincsen helye, ha valamit szabályosan fogadtak el, akkor lényegében abból alkotmánymódosítás lesz, ez az önök szabályozása, csak most visszafele fordult.
Igen, ezt tekintsem egy alkotmányjogi kérdésnek, vagy egy politikai kérdésnek?
Politikai kérdés,
milyen elemzésbe merüljek bele? Milyen elemzésbe merüljek bele? Hát ugye az a helyzet, hogy amikor egy politikai ellenállási tevékenységet építünk, akkor nekünk minden parlamenten belül és kívüli eszközt igénybe kell vennünk. És a kevés ellenzéki eszköz közül, amit egy kétharmados kormánytöbbség mellett még tudunk használni, az egyik ilyen, hogy meghatározott számú országgyűlési képviselő normakontrollt kérhet az Alkotmánybíróságtól, amire az Alkotmánybíróságnak szerencsére elvileg záros határidőn belül reagálnia kell valami, tehát nem sűjesztheti el a fiókban, hogy ez egy kellemetlen politikai kérdés, és majd a következő választás után térjünk rá vissza.
De tartalmi nem lehet a negyedik módosítás után. Igen, a 12. cikk ezt világosan leírja.
Igen, de ez már alkotmányjogi kérdés, akkor ebbe is belemennék egy kicsit, mert hogy abban egyetértünk, hogy az alkotmánybíróság az nem helyezheti magát az alkotmányozó hatalom helyébe. Tehát nem vizsgálhatja azt, hogy az alaptörvénynek a tartalmi rendelkezéseit az alkotmányozó hatalom hogyan alakítja, mert hogy nincsen alkotmányellenes alkotmánymódosítás, mint ahogy nincsen láthatatlan alkotmány, vagy alkotmány felett lebegő alkotmány.
Volt láthatatlan alkotmány, ez a Sólyom bíróság.
Amiből nagyon komoly alkotmányjogi diskurzus alakult ki. De az én állításom az az, leegyszerűsítve és lefordítva magyarra, hogy egy baracklekvár az akkor is baracklekvár, hogyha Szilva Lekvár címkét rakok rá. Vagyis amikor az országgyűlés azt mondja az alaptörvény módosítás záró rendelkezései körében, hogy a hivatalban lévő köztársasági elnök mandátuma megszűnik, nekem az az állításom, hogy ez alaptörvény módosításnak van címkézve, de ez nem alaptörvény módosítás, hanem ez egy konkrét személyi döntés, amire a Magyar Országgyűlésnek az alaptörvény alapján nincsen joga.
És ezzel elmennek az Alkotmánybíróságra?
És ezzel elmegyünk, mert ez már meg is történt, a beadvány ott van az Alkotmánybíróságnál, kíváncsi vagyok, hogy az Alkotmánybíróság az hogyan fog ehhez hozzányúlni, de én azt mondom, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálhatja azt, hogy egyébként az alaptörvény módosítás eljárás rendjében elfogadott döntés, az valójában alaptörvény módosítása, és ez nem tartalmi vizsgálatot jelent, hanem ez egy előkérdés, amit az Alkotmánybíróságnak el kell bírálnia ahhoz, hogy utána az alaptörvény módosításra vonatkozó szabályokat, vagy a rendes parlamenti jogalkotásra, döntéshozatalra vonatkozó szabályokat alkalmazza. Mert szerintem, ha az Alkotmánybíróság ezt a rendelkezést tartalma alapján ítéli meg, akkor nehezen juthat más következtetésre, csak arra, hogy ez nem alaptörvény módosítás, hanem egy személyi döntés. Márpedig erre a személyi döntésre az alaptörvény előír egy eljárásrendet, meg szabályokat, hogy hogyan lehet a köztársasági elnököt elmozdítani a hivatalából. És az alaptörvény azt mondja, hogy az országgyűlés kétharmada erre nem jogosult. Az országgyűlés csak megfosztási eljárást kezdeményezhet, és a megfosztási eljárás eredményeképpen lehet a regnáló köztársasági elnököt a hivatalából eltávolítani, Tehát ez a rendelkezés, ez alaptörvény ellenes. Annak ellenére, hogy alaptörvény módosításnak van címkézve. Mondhatja az Alkotmánybíróság, hogy nem ez a helyzet, és az alaptörvény módosítást azt mindig a formája, és nem a tartalma alapján kell megítélni, de akkor azt javaslom, hogy legyen bátor, találja meg a gerincét, álljon a magyar emberek elé, és mondja a szemükbe azt, hogy függetlenül attól, hogy mit tartalmaz ez a rendelkezés, ha az országgyűlés azt mondja, hogy ez alaptörvény módosítás, akkor ez alaptörvény módosítás, és akkor én most nem akarok rossz ízű történelmi példákat hozni, de ez azt jelenti, hogy akkor az országgyűlés kétharmada ebben az országban bármit megtett.
Végül is, eddig is bármit megtetett az országgyűlés kétharmada. A miniszterelnöknek volt egy olyan mondása, hogy a népet nem lehet fölülírni semmilyen módon, nem véletlenül adott nekünk kétharmadot. Lehet, hogy a Tisza most ezt szó szerint értelmezi?
A kétharmados felhatalmazás az azt jelenti, hogy a alaptörvény és a jogrendszer keretei között a felhatalmazással az országgyűlés szabadon élhet. Vagyis azt jelenti, hogy az alaptörvényt módosíthatja is. De a rendelkezésre álló alkotmányos és jogszabályi kereteken az országgyűlés nem léphet túl. Tehát ha azt mondja az új parlament a kétharmados többség alapján, hogy innentől kezdve az alkotmánybírák mandátuma nem 12 év, hanem 9 év, ehhez joga van. Ha azt mondja, hogy innentől kezdve az alkotmánybírák a 70. életévük betöltése után a mandátumokat elveszítik, ilyet mondhat. De nem mondhatja ezt visszamenőleges hatállyal, mert egyetlen egy kétharmad sem erősebb, mint más kétharmad. Ugye ez nekem az alapvető problémám azzal az értelmezéssel, ami a Tisza kormány és a Tisza párt parlamenti többsége részéről megjelenik, hogy minthogyha ez a kétharmad, ez most más kétharmad lenne, mint az előző kétharmadok. Az előző kétharmadok pont olyan kétharmadok voltak, mint a mostani kétharmad, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi kétharmad nem helyezheti magát az előző kétharmadok fölé, az előző kétharmadok pedig elfogadtak alkotmányos kereteket, amik egyébként az alaptörvény módosítására vonatkozóan is behatárolják az új kétharmad mozgásterét, de hát Magyarországon egy alkotmányos jogállam van, nem pedig egy parlamentáris diktatúra. A parlamentáris diktatúra az azt jelenti, hogy a jelenlegi többség minden előző többség fölé helyezi magát, ami nyilvánvalóan helytelen, mert hogy a jelenlegi többség az pont olyan többség, mint az előző kétharmados többség.
Akármi is fog történni, fogják fejleszteni jogot, és élvezet lesz olvasni az Alkotmánybíróság határozatát, a párhuzamos véleményeket meg a
várakozással. Izgalmas időkben élünk, ezt szokták mondani.
Volna itt egy lehetőség Paks ügyében valami értelmes vitát folytatni. Egyelőre ott tartunk, hogy a Tisza azt mondja, hogy az Orbán kormány 16 év alatt nem csinálta meg, amit meg kellett volna csinálni. Ha jól értem, ők azt mondják, hogy a Tiszának kellett volna most már valamit csinálnia, hogy a Paks az normálisan tudjon működni. Ezt értelmesebben nem lehet megvitatni?
Én nagyon örülnék, hogyha ezt értelmesebben meg tudnánk vitatni.
A mérnökök azt mondják, hogy évek kellenek, mire meg lehet csinálni egy olyan vízkiemelő rendszert, amit egy működő erőműhöz meg lehet építeni. Éppen a mérnök vagyok ponton, a mérnökkamara elnöke magyarázza el még bölcsészek számára is érthető módon, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy meghosszabbítom a csövet és kész.
Igen, de most ugye az a kérdés, hogy a politikusok milyen vitákat folytassanak egymással. Én azt, amikor a miniszterelnökkel találkoztunk a Sándor palotában. Nekem az volt a tiszteletteljes javaslatom, mert ott nagyon komoly beszélgetésekben merültek a résztvevők arról, hogy akkor mit lehet a Dunán csinálni, meg mit nem lehet csinálni, lehet a fenékküszöböt emelni, lehet-e gátat, lehet-e mobil szivattyút, lehet-e ponton támfalat, meg nem tudom miket csinálni. De azt jó lenne megérteni, hogy a politikusok jelentős része az nem atomenergetikai szakember, nem vízmérnök, nem is katasztrófavédelmi szakember.
De ha miniszterelnök és szeret ott pózolni, akár árvíznél, akár atomerőműben,
de ettől még nem fog hozzá jobban érteni, mint az, aki elolvassa az ezzel kapcsolatos újságcikkeket az interneten. Beszélhet nagyon sok szakemberrel, nyilván nagyon sok információt fog kapni, de szerintem egy politikusnak nem szabadna úgy tennie, mint hogyha árvízvédelmi szakember, atomenergetikus, meteorológus, meg hidrológus lenne egy személyben, és a cáfolhatatlan tudás birtokában meg fogja hozni az egyetlen helyes döntést. És nekem az volt a javaslatom, hogyha vannak ilyen kérdések, ahol a szakmai viták azok politikai vitákkal alakulnak át, És innentől kezdve, ha egy árvízvédelmi szakember azt mondja, hogy de ezt meg lehetett volna csinálni, akkor ő hirtelen fideszes propagandista lesz. Ha pedig egy másik szakember azt mondja, hogy ezt nem lehetett volna megcsinálni, akkor ő pedig tiszabáb lesz. Tehát hogyha mi lenne, hogyha ezt a vitát ezt nem így folytatnánk le, hanem létrehoznánk olyan szakmai tanácsadó testületeket, amit egyébként az előző kormányok hasonló válsághelyzet esetén a miniszter vagy a miniszterelnök mellé rendelve meghoztak, és mondjuk ezek a testületek, ezek alternatívákat vizsgálnának, valószínűségi elemzéseket folytatnának, és akkor lenne egy olyan közösen elfogadott szakmai alap, amire építve értelmes politikai vitákat lehetne folytatni, mert egyébként minden politikai vita a nap végén az erőforrás vita. Persze lehet Pakson még szivattyú telepeket létrehozni, lehet fenéküszöbemelést végrehajtani, lehet gátakat építeni, de ezek mind erőforrásokat igényelnek, és ezeket az erőforrásokat mind valahonnan máshonnan kell elvonni, mert ezek az erőforrások nem állnak korlátlanul rendelkezésre. Priorizálni kell. Most, ha jól értem, azt mondja a Tisza, hogy az előző kormányoknak évtizedes távlatokból előre kellett volna látnia azt, amit a Tisza kormánya saját állítása szerint 2 hétre sem látott előre. Jó, ez a helyzet.
Háttértanulmányában, hogy évente 2,7 cm-rel emelkedik a Duna szintje, meg még be is vágódik, a kettő az összeadódik, előbb-utóbb ez elő fog fordulni. Ezt mindenki tudta, ez nem egy újdonság, se az önök kormányának, se a Tiszának.
De ebből mi következik most?
Hát, hogy valamit kellene csinálni, de akkor olyan kérdéseket is ki kell nyitni, hogy kell-e fenékküszöb meg gát a Dunára. Ezek nem szakmai kérdések, csak ezek politikai kérdések. A rendszerváltásunk múlt ilyen kérdéseken. Ki merik nyitni?
De szerintem a mostani energetikai válságnak a tanulsága az, itt most, bocsánat, nyitnék azért egy zárójelet, tehát most ugye augusztus 5-én beszélgetünk erről a kérdésről, ugye az elmúlt másfél-két hét politikai kommunikációja a kormány oldaláról úgy nézett ki, hogy 2 héttel ezelőtt ez a probléma ez nem létezett. Erről ugye politikai kommunikáció nem volt. A miniszterelnök, aki heti rendszerességgel jár a parlamentben napirend előtti felszólásokat tartani, nem beszélt arról, hogy ilyen meteorológiai és vízügyi helyzet ilyen katasztrofális következményekkel járhat. Erről először másfél héttel ezelőtt kezdett el beszélni, akkor, amikor ez már nyilvánvaló bizonyos szempontból elkerülhetetlen volt. Majd utána ugye napi rendszerességgel bejelentette, hogy a következő 48-72 óra a kritikus, de ez ugye egy héten keresztül ismétlődött ez a kommunikáció, és mindig a következő 48-72 óra volt a kritikus. És hogy Paks reállítása mindig holnap történik meg. Egy héten keresztül azt hallgattuk, hogy holnap le fog állni Paks, most pedig azt hallgatjuk, hogy nem is fog leállni Paks.
Emelkedik a víz. Mert majdnem egy deciméterre.
Igen, de akkor most...
De lehet, hogy le fog állni, mert ha nagy meleg a hűtővíz, akkor muszáj megállni.
Igen, lehet. De az a helyzet, hogy ezeket a kérdéseket még most sem látjuk teljes bizonyossága, hogy mi fog, vagy mi nem fog történni, de az egy teljesen reális forgatókönyv a jelenlegi beszélgetésünk alapján. 3 nappal ezelőtt még nem ez volt a forgatókönyv, de ma már az a forgatókönyv, hogy teljesen elképzelhető, hogy Paks csökkentett kapacitással ugyan, de lehet, hogy végig üzemképes marad. Akkor pedig az a helyzet, hogy minden hűhó ellenére azért mégiscsak az történt, hogy az az energetikai rendszer, ami a kormány állítása szerint az elmúlt 16 év tudatos akramunkájának köszönhetően katasztrofális állapotban van, ami nyilvánvalóan nem igaz, ez az energetikai rendszer azért mégiscsak az elmúlt néhány évtized legnagyobb energetikai válságát kormányzati energetikai beavatkozás nélkül átvészelte.
De akkor csöndben valahol a következő nyárra is el kellene kezdeni fölkészülni.
Pontosan ez a helyzet, csak ugye ennek a felelőssége a jelenlegi kormányi. Hogyha a jelenlegi kormány előáll olyan javaslatokkal, hogy hogyan lehet azt biztosítani, hogy hasonló energetikai válság most már mondjuk mind éves rendszerességgel a klímaváltozás miatt ne alakuljon ki. Vagy hogyan lehet az ország energetikai rendszerét a jelenleginél még felkészültebbé tenni erre a folyamatra, és ilyen javaslatokat letesz az asztalra, akkor mi ahhoz a legnagyobb politikai konstruktivitással fogunk viszonyulni a parlamentben, hogyha a jogalkotási munkához a mi hozzájárulásunk szükséges.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában a Fidesz frakció vezetője Bóka János volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.